Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Leán László lelkészt, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Többször elhangzott a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vonatkozásában, hogy amolyan szeizmográfként működik, tehát hogyha társadalmi gondok, szociális problémák vannak, akkor ezt a segélyszervezet, és ezt talán a többi segélyszervezetre is igaz, elsőként, vagy elsők között érzékeli. Talán előbb, még mielőtt ezek a problémák megjelennek a szociális ellátórendszerben. Ezt elfogadva, mit érzékel most 2010 tavaszán, éppen így húsvéttáján ez a szeizmográf?
Igaz ez az állítás, hiszen egy segélyszervezetnek azért mélyen bele kell épülnie a társadalomnak a szövetébe ahhoz, hogy jól tudjon működni. Igaz ez a nemzetközi munka tekintetében, még olyan helyzetekben is, amikor katasztrófák történnek. Érdekes módon a katasztrófáknak egy bizonyos százalék egyébként többnyire előre prognosztizálható. És így van ez a magyarországi szociális munkánkban, tevékenységünkben. Ha úgy kicsit visszatekintek az elmúlt időszakra, akkor a legnagyobb gondot ott látjuk, hogy óriási mértékben emelkedett a munkanélküliség. És a munkanélküliségnek a természetes következménye az, hogy az embereknek elfogy a tartalékuk, és segítségért fordulnak a szervezetekhez.
Ez azt is jelenti, hogy többen keresik most a
támogatását. És most talán ezúttal nem is azokra szeretném a figyelmet összpontosítani, akikre jogosan figyelünk természetesen az év során, tehát az a társadalmi réteg, akik mindenféle szociális segélyből tartják fönn magukat, hanem egy olyan réteggel találkozunk, akik nagyon szerény körülmények között élnek, és billegnek. Billegnek azon a hát minek is nevezhetném létrának, vagy bárminek, egy ilyen zsinórpadlás. Tehát, hogyha nem kap valamiféle külső segítséget, akkor beeshet abba a társadalmi rétegbe, ahonnan meg már nagyon nehéz a visszakapaszkodás. Tehát eddig csak azokkal számoltunk, akikről tudtuk, hogy szociális segélyekre szorulnak. Most ez a kör kibővülni látszik, és ez az a tapasztalat, amivel szembesülünk. Nem csak a energia visszatérítés során találkozunk ezzel a társadalmi réteggel, hanem azon intézményeinkben is, ahol a krízisben lévő családokat próbáljuk segíteni hosszabb, rövidebb
ideig. Ez azt is jelenti, hogy egyre több a középosztályból, vagy mondjuk az alsó középosztályból leszakadó ember?
Igen, talán, hogy ez a kategória helytálló-e, hogy alsó középosztály, de valóban én is azt mondanám, hogy egy ilyen tendenciát látunk, igen.
Említette az energia támogatást, ez a projekt éppen márciusban zárult le. Kiknek és milyen nagyságrendben tudtak segíteni?
Itt ugye az EON-nal működtünk együtt, 217 millió forintról volt szó, itt tulajdonképpen egy többlet keletkezett, ami a rendszernek a hibájából, vagy nem hibájából.
Igen, ez még 2008-ban
igen,
volt
igen,
ez
és
a
akkor ugye az energiahivatal erről döntött, hogy ezt vissza kell szolgáltatni.
De ha jól tudom, akkor csak egy bizonyos hányada a civil szervezeteken keresztül jutott el, a többi a krízis alapban.
Sajnos, és ugye ezt mi kifogásoltuk annak idején, és az állampolgári jogok biztosa is szóvá tette.
Tehát véletlenül a krízis alapon keresztül is a rászorulókhoz jutott el ez a támogatás.
Réteg, de más réteg. Tehát nem ugyanaz a réteghez került, akiknél a többlet keletkezett. Így itt van a gond. Tehát ugye nyilván jogosan várja el az ember, hogy ha nálam keletkezett a többlet, akkor valahogy kapjak belőle vissza. Még azt is elviseli, ha azt mondják neki, hogy azért nézd, vannak itt nálad sokkal rosszabban élők is ebben a rendszerben, hát inkább azoknak adjuk. Tehát ez is rendben van, csak amikor egészen más társadalmi csoportok felé kerül el, akkor van gond. Tehát itt nagyon-nagyon sok kérelem érkezett be, hát hogyha fölkerekíteném, akkor azt mondanám, hogy ilyen 20 ezeres nagyságrend közel, akik
hozzá... Tehát itt pályázni kérvényezni lehetett.
És ugye itt meg voltak határozva a kategóriák, hogy milyen kategóriában lehet, hogy a minimum összegnek mennyire kell lenni. Nem mennék most ezekben a részletekbe teljességgel bele, de ez nagyon pontosan körül volt írva, amit az energiahivatal gyakorlatilag kötelezővé tett, és ez szerint kellett eljárni. De ebben a folyamatban is láttuk, hogy nagyon sok olyan segélykérő levél érkezett hozzánk, akiknél úgy láttuk, hogy nagyon indokolt lenne a segítség, mert nem volt ugyan hátraléka, vagy éppen átesett a határon, és már nem kerülhetett bele a jog szerint előírt keretbe. De nagyon jó lett volna, úgy éreztük, hogy talán nem túlzás, azt mondom, hogy sokszor a munkatársainak a szíve majdnem megszakadt, hogy itt nem tud segíteni, mert nem tette számára lehetővé ez a törvény. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy és készülünk is erre, hogy az energiahivatal részére készítsünk egy anyagot, amiben a tapasztalatainkat meg akarjuk osztani velük, és fölhívni a figyelmet néhány szempontra, hogyha még egyszer egy ilyen eset történik.
De mégis a segélyszervezet munkatársainak milyen mérlegelési lehetőségei, vagy
nem
szempontjai
volt.
Maradtak egyáltalán?
Nem
tehát
nem
az
volt.
Energiaszolgáltató meghatározott paraméterek szerint?
Az energiahivatal meghatározott paraméterei szerint.
Tehát itt nem is lehetett figyelembe venni azt, hogy most olyanokon segítsenek inkább, akinek egyébként nincs nagyobb hátraléka.
Nem,
vagy olyat, akinek több százezer forintos elmaradása volt az energiaszámlában, nem lehetett ezt mérlegelni.
Nem. Tehát vagy díjhátralékosnak kellett lennie, ugye elsősorban itt erről volt szó, illetőleg hát ilyen kedvezményezett fogyasztónak kellett lenni, ami egy külön kategória. Tehát nem igazán volt lehetőség.
Említette, hogy nagyon sok kérelem és kérvény érkezett. Ilyenkor azért mindig felvetődik, hogy vajon ez a réteg miként értesülhet egyáltalán egy ilyen lehetőségről? Tehát hogyan lehet elérni ezeket a rászorulókat, mert ugye itt most villamosenergia támogatási projektről beszélgetünk, hát véletlenül, ahol mondjuk már hónapokkal korábban kikapcsolták az áramot, ott nyilván nem böngészik az interneten a különböző támogatási lehetőségeket.
Pontosan a kérdésével rátapintott a másik problémára, amit érzékeltünk, hogy sokkal erőteljesebben kellett volna ezt kommunikálni, és az embereknek elmondani, hogy miről van szó. Nem volt elegendő a kommunikáció. Több szervezet is végezte ezt a visszatérítést, és a módszerekben is eltérések voltak. Ez sem túlságosan jó, hogyha 4 szervezet vagy 5 szervezet végez hasonló tevékenységet, akkor ezt össze kellene fésülni, és a hasonló technikai módszerekkel kellene dolgozni. De azt érzékeltük, hogy az önkormányzatok nagyon segítőkészek voltak, nagyon sokat segítettek a családsegítő szolgálatok, akik sok esetben fölhívtak bennünket, e-mailt írtak, és kérték a segítséget. Tehát az együttműködésben azért nagyon sok jó partnerrel találkoztunk, akiknek illő megköszönni tulajdonképpen akár erről a helyről is az együttműködésüket, de azok, akik a visszatérítést kaptak, azok nehezen jutottak az információhoz. Ha nem lettek volna ezek a háttér intézmények, akkor valószínűleg nem is jutott volna el az információ hozzájuk.
Tehát az, amit említett, hogy nincsenek összehangolva ezek a lehetőségek, támogatási projektek, az azt is jelenti, hogy maguk a rászorulók sem tudnak eligazodni a támogatási lehetőségek között?
Hát olyannyira nem, hogy volt olyan szervezet, amelyik plusz 10% hozzájárulást kért, hogy valaki, vagy az önkormányzat, vagy valamelyik közvetítő szervezet vállalja fel, hogy plusz 10%-ot még hozzátesz ezekhez a költséghez. Ez volt olyan szervezet, amelyik csak csoportos kérelmeket fogadott önkormányzatokon keresztül, vagy családsegítő szolgálatokon keresztül. Mi minden kérelmet például egyénileg tekintettünk át, vagy volt amelyik csak interneten fogadott el bejelentkezést, és vannak olyan szervezetek, akik nem zárták le. A törvény az november végéig adta meg a lehetőséget. Mi mégis a nyomást, láttuk ezt az iszonyatos nyomást, hogy mennyien fordulnak hozzánk és kérnek segítséget. Úgy éreztük erkölcsileg is, hogy nem várhatunk az év második feléig. Tehát ezért történt az, hogy elsőként ezt Magyarországon le tudtuk zárni.
Itt egyébként ez a számlában történő jóváírás
igen,
volt, vagy egy egyszeri, tehát akkor nem közvetlen pénzjuttatásról volt
szó. Hanem jóváírás történt.
Azért is említem ezt a közvetlen pénzjuttatást, mert ugye a már szóba került krízis alap, most ettől a villamos energiatámogatási projektől elvonatkoztatva, ugye ha jól tudom, akkor a krízis alapból viszont ilyen egyszeri pénzkifizetések történtek, és a segélyszervezeteknek a meghatározó többsége, önök is ezzel sem értettek egyet, mert hogy elfként ezt nem támogatják.
Igen, és a szociális rendszer ellátórendszerből egy kicsit ez a módszer kilóg, tehát nem integráns része. Ez volt az alapvető kifogásunk, és ezért nem is vettünk részt a krízis alap munkájába.
Beszéljünk egy kicsit a villamos energia támogatási projekten túl arról, hogy az ökumenikus segélyszervezetnél mik a legfontosabb most futó programok.
Az egyik legfontosabb program az, hogy alapvetően a működtetésünknek a stabilitását megőrizzük, azért nem egyszerű időket élünk ma Magyarországon, és önmagában éve már az is sikernek számít, hogyha nem kell intézményeket lezárni, nem kell munkatársakat elküldeni, nem kell a munkatársi létszámot csökkenteni, hiszen másról sem hallanak az emberek, hogy mindenütt szükítések és elküldések vannak, tehát ez már önmagában véve azt gondolom egy jelentős dolog, hogy ez sikerült, és emellett azért tervezzük az idei esztendőben újabb krízisintézménynek az elindítását is, Nyugat-Dunántúlon, inkább délnyugat, ugye Kastélyos-Dombó, ez Bars-Szigetvár környékén található, szeretnénk egy intézményt indítani, a megyei önkormányzattal tudtunk megállapodni, és átadott nekünk egy épületet, és Komárom Esztergom megyével is tárgyalunk, tehát vannak olyan terveink, hogy ebbe a krízis folyamatba erősíteni a jelenlétünket, mert látjuk, hogy erre szükség van. És hát emellett azért nyilvánvalóan a mi zászlós hajunk, hogy úgy mondjam, az a családok átmeneti otthonai rendszer, hiszen ebben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek egy nagyon fontos koordináló szerepe van. Közel 120 ilyen intézmény van Magyarországon, és ezeknek az intézményeknek a munkáját koordináljuk, a szakmai együttműködést segítjük, és tulajdonképpen egyfajta érdekvédelmet is ellátunk a minisztériummal, hogyha tárgyalunk, akkor a 120 intézménynek a nevében egyeztetett tárgyalásokat kell folytatni, és volt egy modellprogramunk jó pár évvel ezelőtt, amikor azt mondtuk, hogy a végtelenségig nem lehet ezeknek az intézményeknek a számát növelni. Tehát nem lesz az megoldás, hogyha ma van 100, akkor holnap lesz 500 ilyen intézmény, mert meg lehetne tölteni az 500-at is, és az is látható, hogy az intézményeken belül egy 30-40% az egyik intézménytől a másikhoz megy, mert ugye korlátozott az időszak, amennyit ott tölthet.
Tehát, ez mennyi most?
A 6 hónap, akkor még ott esetleg lehet bővíteni, vagy hosszabbítani, de ebből nem lehet éveket csinálni. Tehát ahhoz, hogy az a család még tovább tudjon létezni, akkor megpróbál elmenni egy másik intézménybe, aztán onnan egy harmadik intézménybe. Tehát ez így nem megoldás, és akkor találtuk
tudom, akkor ki... ehhez kapcsolódik egy reintegrációs program, igen, tehát segítenek, igen, abban is, hogy ez a család, hát mondjuk elsősorban mondjuk munkalehetőséghez jusson.
Igen,
az,
igen,
egy kulcskérdés, de hát sajnos e tekintetben ugye éppen ha megnézzük a KSH-nak a legutóbbi adatait, akkor rekord magasságba került a munkanélküliségi át a Magyarországon.
Most tehát hat hónap alatt mit lehet tenni? Tehát 6 hónap alatt a jelenlegi körülmények között majdnem szinte lehetetlen, hogy állást találjunk. Na most egy család helyzetét stabilizálni, egyszerűen érzelmileg, hogy stabilizálódjon, az is több hónap, hogy megszokja azt, hogy most nem élhet önálló életet, hiszen ezek közösségi konyhák, közösségi mosdóhelységek, szóval ez nem egy kis stúdió lakás, és hogyha nincs munka, akkor remény sincs arra, hogy takarékoskodhassék a család. Tehát itt egy nagyon összetett tevékenységről van szó, és az előbb említettem, hogy évekkel ezelőtt bevezettük Magyarországon ezt a modell elképzelésünket, vagy modellprojektot, hogy próbáltunk olyan lakásokat kialakítani az intézményeknek a keretén belül, tehát általában kívülről megközelíthető kis önálló lakást, ahol azokat a családokat helyeztük el, akiknél nagyfokú együttműködést tapasztaltunk. Előtakarékosságban vettek részt, rendesen járatták iskolába a gyerekeket, foglalkoztak velük. Akkor már kiköltözhetett a közösségi otthonból egy nagyon egyszerű kis garzon pici lakásba, és ott még további 3 évet eltölthet. Na most ez a 3 év már elegendő ahhoz, hogy onnan aztán esetleg egy szociális lakásba jusson, és újra visszaintegrálódhatott a társadalomba. Most ez a modell projekt, ez a félutas háza, hogy ezt hívjuk, ez olyannyira felkeltette a minisztériumnak az érdeklődését is, hogy beemelték most már a hivatalos minisztérium programba is.
Ha megnézzük ezt a programot, és mondjuk összehasonlítjuk egy klasszikus segélyezési projekttel, mondjuk egy élelmiszer segélyezési projekttel, akkor nyilván azt látjuk, hogy ez sokkal komplexebb és komplexebb megoldást is igényel. Tehát azt gondolom, hogy itt szinte minden család vagy minden egyén esetében egy személyre szabott probléma megoldásra van szükség.
Pontosan, és ehhez nagyon, nagyon képzett és nagyon talpra esett szociális munkásokra van szükség, akik a saját tudásokkal
is segíteni a munkakeresés lehetőségében, vagy akár például egy olyan családnál, aki mondjuk hitelfelvételi vagy hitelezési adósság problémák miatt kerül esetleg ide, vagy elvesztette az otthonát, vagy a lakását, azért került egy ilyen átmeneti otthonba. Ott nyilván esetleg a pénzintézetnek az illetékeseivel is tárgyalni, egyeztetni
kell. Sok esetben igen, ilyen érdekvédelmi feladatokat kell ellátni, nagyon sok esetben meg kell tanítani családokat gazdálkodni, tehát olyan helyzetekkel találkozunk, hogy az a kicsi pénz esetleg, amit megkap, akkor az is pillanatok alatt elköltődik, és ugye pont annál a rétegnél látjuk, hogy sokszor olyan kvázi luxus cikkre költik, ami lehetetlenné teszi a gazdálkodásokat. Tehát szinte nulláról kell elkezdeni, hogy azt a kicsi pénzt hogy lehet észszerűen beosztani, hogy lehet abból esetleg a későbbiek során még talán takarékoskodni is. Tehát nagyon sokféle segítséget kapnak pluszban is tőlünk, tehát próbáljuk a ruházkodásban segíteni őket, próbáljuk az élelmiszerben segíteni őket, tehát hogy azért ne egyszerűen csak egy intézménynek a lakói legyenek, és nem egy állami normatívának a függvényéként létezhessenek, hanem próbálunk plusz szolgáltatásokat is bevinni.
Ha a programokról beszélünk, akkor úgy tudom, hogy több éves múltra tekinthet vissza a roma integrációs program, ami aztán kiegészült az úgynevezett Tanoda programmal. Ha jól tudom, akkor éppen Olaszliszka volt a program egyik központja, ami azóta más vonatkozásban is elhíresült település. Hol tart most ez a program?
Olaszliszkán évek óta jelen vagyunk, és újból és újból kísérletet teszünk ezekre az integrációs projektekre, vagy tanoda projektekre, így is nevezhetjük őket. Nagyon nehéz mérni ezeknek a hatékonyságát. Tehát azt látjuk, hogy cigány gyerekek szívesen jönnek erre, a szülők is szívesen elhozzák őket, segítik a mi munkánkat, de sok évnek kell eltelni annak, hogy amikor ők már felnőttek lesznek, akkor azt lássuk, hogy vajon az ő életükben ez milyen mély nyomot hagyott. Mert egy-két év még nem elegendő ahhoz, hogy eredményeket lássunk. Tehát segítjük őket a tanulásban, segítjük őket a képességfejlesztésben, segítjük őket a saját értékeik megőrzésében, ugyanakkor az integrációban is. Tehát ez is egy igen összetett folyamat. Nagyon sokan, nagyon sokféleképpen próbáltak ilyen projekteket, és hát a nemzetközi tapasztalat is azt mondja, hogy sok a buktatója.
Tavaly, illetve ha jól emlékszem, akkor tavaly előtt is volt egy program, ami kifejezetten tizenéveseknek, középiskolásoknak szólt, a szemléletformálás jegyében. a társadalmi szolidaritást próbálták megértetni, egy kicsit közelebb vinni a tizenéves korosztályhoz. Mik a tapasztalatok, és van-e ennek, vagy lesz-e ennek folytatása?
Ez egy sikertörténet a szervezetünknek, a 10 perc szoli. Ugye a 10 perc szolidaritás, igen. És ez lett a szlógen, a 10 perc szoli. Most készült el éppen a kiadvány, most került ugye nyomdába. Egy nagyon mutatós és nagyon tetszetős is kiadvány. Éppen ezeknek a rócsóknak a tapasztalata alapján nagyon sok iskolába jutott el ez az anyag. Ez egy nagyon interaktív kiállítási forma tulajdonképpen, ahol mindig volt munkatársunk is, sőt, volt úgy, hogy több munkatársunk is részt vett, és a diákokkal, gyerekekkel beszélgettek azokról a problémákról, ami a világunkban jelen van, egy kicsit konfrontálódunk a világnak a gazdagabbik részével és a szegényebb részével, és mit jelent az, hogyha mondjuk valaki nem Magyarországra született volna, mert azt el tudják képzelni az emberek, hogy mi lenne, hogyha egy gazdag országba születtem volna, de azt nem nagyon, hogy mi lett volna, ha mondjuk ha indiai nyomornegyedben születek, vagy mi lett volna velem, hogyha egy afgán faluba születek. Tehát és iszonyatosan volt az érdeklődés.
Ezekre az élethelyzetekre a fiatalok, mert azt gondolnánk, hogy ez olyan nagyon távolinak tűnik, afgán kisfalu.
Nem jöttek vissza azok a kérdések, egyetlen egyszer nem jöttek, amit úgy általában megszoktunk, hogy hát most miért mennek oda segíteni, nincs itt elég baj Magyarországon, miért kell akkor még oda menni? Tehát a gyerekek, diákok részéről ez egyáltalán nem merült fel, hanem azt mondták, hogy akkor mi gyűjtünk a zseppénzünkből valamit, és évről évre gyűjtenek különböző projektekre, vagy megszólítottak bennünket, és összefogtak, hogy mondjuk akár Haitire valamit gyűjtsenek. Tehát azt látni, hogy itt egy olyan felszabaduló érzékenységről van szó a diákok esetén és a gyerekek esetén, amivel feltétlenül foglalkozni kell. És érdemes ezen a területen jelen lenni, mert én azt gondolom, hogy sokkal érzékenyebbek lesznek nem csak a világnak, hanem a mi országunknak is a társadalmi problémáira.
Tehát másfajta felnőttek lesznek ezek a tizenévesek?
Én mélyen hiszek abban, hogyha ezen az úton együtt gondolkodunk velük, akkor másképpen fogják látni a saját életüket is, és másokét is.
A társadalmi szolidaritásról többször beszéltünk már. 2008 karácsony előtt, ha jól emlékszem, akkor volt egy emlékezetes figyelemfelkeltő vagy figyelemfelhívó akciója a segélyszervezetnek. Egy köztéren felállított nagyméretű jégszívet olvasztottak fel. Nem tudom, hogy akkor ennek az akciónak milyen közvetlen hatása volt, de a mindennapokban úgy tűnik, hogy nem lettünk nyitottabbak, vagy érzékenyebbek a mások gondjaira, a problémáira. Hogyan látja ezt?
Ma vannak jó és rossz tapasztalatok is, de én hadd beszéljek egy kicsit talán a jóról. Most amúgy is olyan ünnepkörbe vagyunk ezekben a napokban, amikor érdemes reménységről beszélni, meg újrakezdésekről, meg talán egy kicsit a megváltásról, vagy arról, hogy a teherhordozásban, vagy a kereszthordozásban mi hogy veszünk részt, mert hát végül is nagypénteknek, húsvétnak van egy ilyen profán üzenete is számunkra, és azt látjuk, és azt látom, hogy ebben a most hadd használjam ezt a kifejezést, hogy ebben a kereszthordozásban, ez másképp szolidaritást kép is fogalmazhatnánk egy kicsit leegyszerűsítve. Ugye azért ez nagyon sokakat megszólít, és nem mondhatom azt, hogy az elmúlt években a támogatottságunk az csökkent volna, hanem van egy olyan társadalmi réteg ma Magyarországon, akik úgy szocializálódtak és úgy nőttek fel, hogy számukra természetes szívből jövő dolog az adakozás és a részvállalás. és a segítségnyújtás. És nem azért teszi, mert valamiféle fölösleges dologtól meg akarna szabadulni, hanem azért, mert mélyen meg van győződve, hogy ez a világ csak így épülhet fel, hogyha én szolidáris vagyok, mert nekem valamivel több van, mint a másiknak. Az érzéketlen emberekre pedig azt mondom, hogy nem szabad feladnunk. Újra és újra meg kell próbálnunk mindenféle módszerekkel meggyőzni az embereket. Van azért sokféle kísérletezés Magyarországra, vannak látványos kísérletezések, hogy megszólítsanak embereket különböző jó célokra. Mi akárhányszor ilyen ügyben kopogtatunk valahol, akkor 100 esetből talán egyszer, hogyha elzárkózást tapasztalunk. És ez nagyon-nagyon jó arány. Tehát én szeretném egy kicsit feloldani azt az általános ítéletet, hogy érzéketlen a magyar társadalom, és azt mondom, hogy ha látják, hogy tisztességes ügyről van szó, és átlátható módon végzi a munkáját egy szervezet, akkor számíthatunk az embereknek az összefogására és segítségére.
Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.